krében. Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a húsvéti ünnepkörről és az ezt övező magyar népszokásokról lesz szó. Aki ebben segítségünkre lesz, Paksa Brigitta, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. Arról kérdeztük, milyen szakaszokból áll a húsvéti ünnepkör, és milyen szokások, hagyományok jellemzik ezt az időszakot.
Egy kéthetes időszakról van szó. A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól egészen fehér vasárnapig tart, és rendkívül gazdag hagyományokban. Virágvasárnap az első jeles napja ennek az ünnepkörnek, amikor az egyházban is megjelennek azok a szokások, amelyek a bibliai történetre alapozva, a pálma szentelést helyettesítve, nálunk barka szenteléssel történik meg. Virágvasárnapot megelőzően szokás volt az ország több területén, hogy a gyerekek elindultak barkát gyűjteni. Böcsejben például a tanító ösztönzésére fiúk, lányok, fiúk fekete süveget öltve, lányok fehér koszorút téve a fejükre indultak, és a begyűjtött barkákkal már egyházi énekeket énekelve vonultak vissza a templom köré. Szokás volt ilyenkor háromszor megkerülni a templomot, és amikor közösen bementek, akkor pedig az oltár körül a fal mellé támasztották le azokat a barkaágakat, amit másnap, vasárnap, a szentelés után a híveknek átadott. Hát a szentelt barkának aztán nagyon sokféle felhasználása volt ismert, hiszen mindenféle szentelményt egészség varázsló hatással is felhasználtak. Úgy tartották Szeged környékén, hogy a család minden tagja jó, ha egyet lenyel ebből a barka szemből, mert akkor a hidegleléstől megóvják családtagokat. De egyéb haszna is lehetett. Voltak tájak például a Tápjó mentén, ott nem szívesen vitték be a házba a szentelt barkát, mert úgy tartották, hogy meglegyesednék a ház nyáridőben, viszont az eresz alá tűzve megvitte az épületet a villámcsapástól. Voltak olyan települések, ahol kimondottan ilyen céllal viszont bevitték a lakásba, például a zempléni falvakban, és akár a szalmazsákban helyezték el, hogy mennydörgés idején védelmet, villámlás esetén védelmet biztosítson az ott lakóknak. A gazdasztony még akár jóslásra is használhatta, mert megszámolta, hogy hány szem barka van egy ilyen ágon, és úgy gondolta, hogy annyi kis libája fog kikelni az évben. Elsősorban palóc falvakat érintőleg a Nógrád, Hont megye, Nyitra megye területén, Pestpéli, Sort, Kiskunvár megye területén lévő falvakban volt szokás a kiszahajtás. Ilyenkor szalmabábot készítettek, és felruházták mindenféle olyan dologgal, amit úgy gondoltak, hogy jó lenne már megszabadulni tőle. Elképezte a telet, a bajt, a betegséget, a hideget, de elsősorban a bőjtöt is, hiszen a 40 napos bőjt végére már kellőképpen megelégelték a savanyú korpából készült bőjti levest, amit maga a kiszeszó is jelent, és mindezt a rosszat szerették volna kihajtani a faluból ennek a bábnak a segítségével. Női ruhákba öltöztették, többnyire azon évben férhez ment menyecskéktől kértek ruhadarabokat, és ezzel közösen felöltöztették ezt a bábot. Hát nagyon sok hagyomány kapcsolódott ahhoz is, hogy ki kapja fel először a felöltöztetett bábot. Úgy gondolták, hogy az a lány megy majd először férjhez, vagy útközben nem volt szabad visszafordulni a bábbal a falu felé, mert akkor visszafordították volna hideg időt, betegséget, bajt, amitől szerettek volna megszabadulni. És amikor kiértek a falu szélére, ha volt ott folyóvíz, akkor levetkőztetve a bábot, a szalma csomókat abba dobták, hogy vigye jó messzire mindazt, amitől szeretnének megszabadulni. Ha nem volt víz, akkor pedig elégették ezt a szalmaköteget, és ezzel felszabadulva a sok baj, meg betegség alól, akkor megkönnyebbülve tértek vissza a faluba. Néhány településen, például a Nyitra megyei Zoborai a falvaiban, ott összekapcsolódott a tavasz behozatalát jelképező zöldág gyűjtéssel, villőzésnek nevezték ezt a szokást, és ahogyan kivitték a telet, úgy a zöldágok segítségével pedig behozták, becsalogatták a tavaszt a faluba.
Vica, vica, villő,
Nagy héten indul virágvasárnap után, és ennek is megvolt a maga hagyománya, hogy ilyenkor minden módon készültek a legnagyobb ünnepre, a kereszténység legnagyobb ünnepére, Krisztus feltámadásának ünnepére, és egy teljes megtisztulási folyamaton ment ilyenkor minden keresztül. Ja, az egyéni megtisztulásnak módja volt a gyónás, a bőti időszakban, ami a lelki megtisztulást eredményezte. A bőti idő segített a test megújulásában és megtisztulásában, és hát a környezetüket is szívesen megtisztították ilyenkor az emberek. Takarítottak, meszeltek, tapasztották a falat. Nem csak a ház körül volt ilyen nagy tisztítás, hanem a falubeli közösen használt forrásokat, kutakat is megtisztították, újraásták az árkokat, tehát megújították a környezetüket, és így készültek a tavaszi időre. A nagy hétnek három kiemelkedő szent napja volt, nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat. Mind a háromhoz nagyon gazdag hagyomány kapcsolódik. Nagy héten szokás volt végigvenni szenvedéstörténetet olyan módon, hogy az Arany Miatyánk versszakaival a nagy hét minden jeles napját sorra vették, asszonyok elénekelték, és ilyen módon emlékeztek Krisztus szenvedés történetére.
Jézus Getsemáni kertbe, fenn az olajfák hegyébe, térden állva imádkozik, piros vérrel izzadozik. Virág szombaton este Mária fiát kérdezte, hogy nagy héten mi lesz dolga, szent fia néki mondotta. Virág vasárnapján mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám király leszek, Jeruzsálembe felmegyek. Hát nagy hétfőn mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám vándorolok, az utcákon les följárok. Hát nagy kedden mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám beteg leszek, a templomban nem mehetek. Hát a nagy zöld csütörtökön, ó, szent fiam, mit szenvedő, akkor anyám hamis Júdás 30 ezüst pénzért elád. Nagy pénteken mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám egy keresztre fel leszek én majd feszítve. Akkor anyám egy keresztre fel leszek én majd feszítve.
Nagy csütörtök az első ilyen kiemelkedő nap a nagy hét folyamán, amit főleg a délalföldi területeken zöld csütörtöknek is neveznek. Ilyenkor igyekeztek valamilyen zöld ételt készíteni. Úgy tartották, hogy az előidézi a bőtermést. Friss csalánból vagy spenótból készült ételeket fogyasztottak, és hát készültek az esti szertartásra, ami által kiemelkedő a nagy csütörtöki szertartás, hogy ilyenkor szólalnak meg egészen a feltámadásig utoljára a harangok. Úgy is mondták régen, hogy harangok Rómába mennek. Ez kapcsolódik egy nagyon kedves kis monda is. 1674-ből való ez a történet. Bálint Sándor jegyezte le az ünnepi kalendárium, illetve a Karácsony Húsvét Pünkös című könyvében. Kopecki Mihály Késmárki diákhoz kapcsolódik ez a történet, aki nagyon szeretett volna egyszer eljutni az örökvárosba, de hát soha nem volt erre pénze, és gondolta, hogy ha már úgyis Rómába mennek ilyenkor a halangok, akkor nagy csütörtökön a szertartás előtt felszíjazta magát a templom nagy harangjára, és hát el is aludt. És egyszer csak idegen beszédre ébredt a monda szerint, és Rómában találta magát. Aztán pártfogókra is lehet ott a városban, és ott is maradt, úgyhogy ott élte tovább az életét, ez a történet. Talán tanú bizonyságul, hogy valóban Rómában mennek a harangok, ilyen érdekes mesés formában fennmaradt. Valójában ilyenkor a glória után utoljára megszólal minden harang, minden csengő a templomban, és legközelebb már csak nagy szombaton a feltámadást követően hallhatják újra a harangokat. Szokás volt ilyenkor fiatal legényeket, vagy inkább a suhanc gyerekeket felkérni, hogy kereplővel jelezzék a délidőt, hiszen délben sem volt ilyenkor harangozás. És több településen szokás volt hagyni kialudni a tüzet is, hogy legközelebb már csak az új tűzről meggyújtott, a megszentelt varázsról meggyújtott tűzön készítsék el a húsvéti eledeleket. Nagypénteken általában tűzgyújtási tilalom volt mindenütt, hiszen az új tűzről, a szentelt tűzről szerették volna meggyújtani, hiszen a tüzet általában soha nem hagyták kialudni, egy esztendőn át mindig a hamu alatt hamvadó varázs felszításával élesztették naponta újra a tüzet, de ilyenkor erre az időszakra tűzgyújtási tilalom volt. Ehhez kapcsolódik az a nagypénteki hajnalban való péregűzés szokása is, amikor a gazdasszony körbe söpörte a házat, és mindenféle kígyót, békát, ekeret, patkányt próbált eltávolítani egy olyan mágikus mondókával, hogy oda küldte őket, ahol füstös kémink látnak. Ezzel utalva arra, hogy aki megszegte a tűzgyújtási tilalmat, az akár megérdemli azt is, hogy az ő házába költözzenek be ezek a rákcsálók és egyéb kártevők, amitől szívesen megszabadultak volna. A nagy csütörtöki szertartáshoz hozzátartozott az is, és ennek is nagyon régi középkori visszanyúló eredete van, hogy 12 embernek ilyenkor megmossa a pap a lábát a templomi szertartás alatt. Ennek a hagyománya általában oda vezethető vissza, hogy a 12 szegény embert hívtak meg, akár koldusokat is, akiknek emlékezve az utolsó vacsorára a pap mossa meg a lábát, ahogyan Jézus is megmosta a tanítványainak a lábát az utolsó vacsora előtt. Több településen, például Veszprém megyei Bakony Bélen szokás volt a nagy csütörtöki szertartás után. A legények kimentek a határba, és egy szalmabábot készítettek korábban, ami Pilátust jelképezte, és azt egy rakott tűz segítségével elégették, de szinte általános szokás volt minden templomban ilyenkor a szertartás előtt a padokat megütni, ezt Pilátus verésnek hívták, és valamilyen módon megbüntették Pilátust ezáltal. Nagy csütörtök, tehát már az ünnepre való előkészületnek az ideje volt, és a legmélyebb gyász és a legerősebb bőjt napja pedig nagypénteken következett el. Nagypéntek szertartásában elsődlegesen a passió az, ami megjelenik, a szenvedés történetnek az eljátszása. Ez a mai napig a katolikus templomokban így zajlik. Két alkalommal jelenik meg a húsvéti ünnepkörben a passió játék, virágvasárnap és nagypénteken. Nagypéntekhez hozzátartozik még a Szent Sír őrzése is, ami szintén több településen élő hagyomány volt. Általában valamilyen céhes csoport tankjai, vagy ilyen jámbor társulat kiváltsága volt az, hogy a Jézus katonákat biztosítsa a Szent Sír őrzésére. Gyakran virasztottak ilyenkor a templomban, és ilyen módon őrizték Jézus sírját. Nagypéntek hajnalán pedig igyekezett mindenki valamilyen friss forrás vízhez jutni, vagy a kútból merített friss vízben megmosdani, mert úgy tartották, hogy ezen a napon merített víz, az aranyos víz, az egész évre biztosítja az egészséget az abban megmosdónak. Gyakori volt, hogy az állatokat is kihajtották a patakhoz, és ilyenkor lemosták őket, hogy az állatok is egészségesek legyenek, erősek legyenek egész esztendőben. Szokás volt egyébként szótalan víznek is hívni, mert nem volt szabad sem oda menet, se visszamenet beszélni, mert így hatott csak igazán ez a pénteken merített víz. A nagyszombatra való készülődésnél, húsvéti eledelek előkészítésén is már a várakozás meg volt, hogy az új megszentelt tűzről gyújthassák meg újra a tüzet, és erre fel is készült mindenki. Hiszen a pénteki nap a szigorú bőjt napja volt, ami lezárta valójában a 40 napos bőjti időszakot is. Ez a szigorú bőjt egyébként minden felekezetnél megjelent. Nem csak a katolikusoknál, a nagypénteket mindenki megtartotta. De ez volt a lezárása is egyben a bőti időszaknak, és a nagy szombat az pedig már a feltámadás ünnepe is egyben. A szertartás elején a tűzszentelés az, ami indítja az egész nagy szombati liturgiát, és a hozzá kapcsolódó későbben már a templomban zajló vízszentelés. Mind a kettőnek nagyon fontos szerepe volt, mert a tűzből is igyekeztek hagyományosan hazavinni, és a parazsat egy vaslapától hazavinni, és ebből felszíteni az új tüzet, illetve a szentelt víznek is nagyon fontos szerepe volt, mint szentelménynek, mert óvta a házat, a környékét.
Feltámad Krisztus ez napon, alleluja, hogy az ember vigadozzon. Alleluja, hála legyen az Istennek. Alleluja, hála legyen Istennek. Szörnyű halált kint szenvedett, alleluja, hála legyen az Istennek. Az Istennek.
Ehhez a naphoz kapcsolódik talán az ünnepnek a legkiemelkedőbb eseménye a feltámadási körmenet, ami a szertartás végén következik be, és nagy szombaton megszólalnak ismét a harangok, feltámadt Krisztus fényességét hirdetve, és az örömünnepet is hirdetve. A körmenet jelentősége pedig szintén egyfajta védelem, mert mindez, amit körülkerítünk, azt megóvjuk, ahogyan a portánkat is körbekerítjük, és védelmet biztosítunk számára. Ahol körmenettel körüljártak egy területet, annak is védelmet biztosítottak, és a feltámadt Krisztus erejével való védelmet tudták ilyen módon biztosítani a templomnak, a környékének, s mindannak, amit körmenettel érintettek. Maga a szertartás, amikor véget ért, valójában még nem ért véget. A liturgiához kapcsolódó szokások, a különféle paraliturgikus cselekmények, hiszen ezen az éjszakán keresték a feltámadt Krisztust. Ez a fajta Jézus keresés szokása nagyon sok településen élt. Ilyenkor a feltámadt Krisztus szobrát a legtávolabb lévő keresztnél elrejtették. A hívők énekszóval végigjárták a település összes keresztjét. És végül az utolsó keresztnél megtalált feltámadt Krisztus szobrát pedig énekszóval visszavitték a templomba.
Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom? Hol találjalak fel, kegyes megváltó, adj világosságot, mert fényes vagy, nálad nélkül szívem igen vagyja. Míg fel nem talállak, keresni foglak, mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak. Jelenj meg Krisztusom szomorúnak, és adj vigasztalást te szolgádnak.
Húsvét vasárnapra úgy virradtak már, hogy ez az öröm jelen volt a családokban is. Amikor készültek a templomi szertartásra, előtte a mosdóvízbe gyakori volt több településen, hogy egy piros tojást is elhelyeztek, hogy ezzel is egészséget varázsoljanak a családtagok számára, akik ebben már mosdottak. Az ünnepi misére pedig még a mai napig is nagyon sok településen szokás elvinni a húsvéti eledeleket, és megszenteltetni. A húsvét vasárnapi ételszentelésnek, ételek megáldásának az eredete valahol szintén a Bibliában kereshető Krisztus példája nyomán, aki a csodálatos ételszaporítás vagy az utolsó vacsora keretében szintén megáldotta az ételt. Ilyen módon a húsvét vasárnapi ételszentelés is megszentelté teszi azokat az eredeleket, és hát segít tartózkodni a mértéktelen ételfogyasztástól, ami ugye a nagybőjt után hirtelen a nagy bőséget jelenti. Maga az ünnep elnevezése is a húsvét, hogy újból húst vesznek magukhoz az emberek a bőti időszak után, arra utal, hogy ilyenkor bizony már a bőséges lakomák ideje is elérkezett. Még minden ünnepnek, a húsvétnak is megvannak a maga jellegzetes ételei. Bárány fogyasztás elsősorban Székelyföld falvaira volt jellemző. Ilyenkor már általában nagypénteken leülték ezt a húsvéti eledelnek szent bárányt, és valamilyen jelképes módon kapcsolódik ez is Jézus áldozatához. Egyébként a húsvéti eledelekhez elsősorban főleg, hogyha a jelenlegi határokon belüli terület falvait veszük, akkor a sonka kapcsolódik, a füstölt sonka, ami hát az egyik leggazdagabb húsétel volt, és mivel tartósított húsétel volt, hát a téli disznóvágásokból ilyenkorra mindenképpen félretettek ebből az eledelből. Úgyhogy került a kosárba a húsvéti sonka, főtt tojás. A tojás amúgy is fontos jelképe húsvétnak, hiszen az újjáéledő életet jelképezi, és egyben a Krisztus feltámadásának jelképe is, hiszen a sírból kikelő, új életre kelő Krisztus jelképét is láthatjuk ebben a tojásban. Amellett kerülhetett bor, sütemény is ebbe a kosárba, tormát is tettek bele, aminek az erős illata, gonosz űző, baj, távol tartó hatása is volt, sőt, sót is szenteltek bizonyos területeken, és ez a szentelt só aztán a kenyérdagasztásnál elősegítette, hogy minél szebbre keljen az a kenyér. A megszentelt ételeknek, mint minden szentelménynek egyéb jótékony hatása is volt, hiszen ennek egyetlen morzsáját sem dobták ki, hanem az asztalról összegyűjtött maradékot, romorzsákat a gyümölcsfák tövébe szórták, hogy bővebben teremjenek. Ugyanígy akár a füstölt megszentelt sonka csontját az elfogyasztás után is akasztották akár a gyümölcsfára, hogy bővebb termést idézzen elő, vagy istálóba akasztották ki, hogy minden baj távol tartson az állatoktól. De még a húsvéti tojáshéját sem, megszentelt tojáshéját sem dobták ki, mert akár ennek is lehetett ilyen hatása, hogyha a fák tövébe szórták, akkor előidézte a bővebb termést. Vagy a baromfi elé is szórhattak a morzsákból, hogy jobban toljanak a következő időszakban. Sőt, a húsvéti eledelekből előfordult, hogy egy pár falatot tűzbe dobtak, hogy a halottaknak is jusson ebből a húsvéti lakomából. Szent mise után szokás volt ez is katolikus falvakban, hogy ilyenkor indultak határjárásra, határkerülésre az emberek. Egyrészt, ahogyan említettük, a körmenettel is maga a határkörbejárás és egyfajta védelmet biztosított a feltámadt Krisztus erejével a következő várható termésnek. Másrészt ilyenkor mutatták be a fiatal legényeknek, hogy hol vannak azok a határjelek, amelyek a település határait megjelölik pontosan, és hogy még időskorukban is emlékezzenek rá, jelképesen akár meg is suhogtatták őket egy-egy vesszővel, egy-egy határjárnél, hogy emlékezzenek időskorukig, és majd ők is át tudják adni ezt a fajta tudást. Ehhez a naphoz kapcsolódott ugye a bőjt végeztével már a báloknak a kezdete is, és hát egyfajta tavaszköszöntő vidám énekes játék is, ami legtovább a Dunántúlon maradt meg, a zöldágjárásnak a szokása. Ilyenkor a falubeli fiatalok, lányok, legények vegyesen, vagy csak lányok, a falu széléhez kivonulva, zöldágakat vágva, azt feldíszítve, kaput tartva egymásnak végigvonultak, és így csalogatták be a tavaszt a faluba. A bújbúj zöldág gyerekdarunk is erre a szokásra utal vissza, illetve ehhez kapcsolódik.
Bój, bój, zelda, zelda velástő, nyitva van az arany kapu, csak bújjeti rajta. Vagy-e bátor jó vitéz, a nagy hídon át imész, egre cica fodor ment a haj lilium szár, bój, bój. Csak bújjáti rajta, itthon vagy-e hidas mester, itthon vagyok, csak most jöttem. Hova voltál, hogy most jöttél? Győrben voltam, gyűrű gyöngyér. Ki adta a gyűrű gyöngyör? Isten adta a jobb kezéből. Hát mi nékünk miért nem adott? Azért, mert ti rosszak vagytok. Erre szállt itt a hidadon, nem eresztelek át én hidamon. Miért nem eresztesz át itt a hidadon? Angyal van az én hidamon. Egy aranyalma, szép lány, a szép leány most öltözik, az aranyalma most bimbózik. Bújjáti, bújjáti, te szép aranyalma. Ez a kislány tej fölét minden lotyog tartja, utána megy egy legény, mint fönnyalogatja.
Helyszínádom, szamádom, szín a szakadékja, benne vagyunk kerekasszony, kerek kis menyecske.
Kerekasszony, kis menyecske, öled, akit szeret.
Ezt ölelem, ezt csókolom, ez az én kedves galambom.
Adjon Isten egy kis esőt, mossa össze mind a kettőt, hopp, hopp, hopp. Kivirágzott a diófa, nagyot vetett az árnyéka, az alatt van János diák vízmedence. Mikor azt a lányok fújják, a legények táncot járják, járod, járod, jó katona, ne csaszogjon a bocskóra. Van kökényfa, van is rajta, van szeretőm, de nincs haszna, én szeretem, ő nem szeret, jaj, de gyalázatos élet. Én szeretem, ő nem szeret, jaj, de gyalázatos élet.
Ennek a zöldeljárásnak milyen spirituális jelentései vannak?
Akár a zöld zsendülő ág a természet megújulását és az újjáéledő életet is jelképezheti, és hát benne van egy kicsit a feltámadásnak a jelképes megjelenése is. Talán húsvét vasárnaphoz még érdemes egy olyan szokást is megemlíteni, ami az élet újraindulásának, a feltámadásnak az örömét próbálja közvetíteni. Például Moldvában szokás volt ilyenkor fűzfából sípot készíteni. Ezt a tilinkának nevezett sípot megfújták ilyenkor, és ezzel adták tudtára a holtaknak, hogy Krisztus feltámadott. Örvendjenek mindannyian a túlvilágon is, hiszen újjá élet minden a természetben is. Ezt havajgatásnak nevezik, ezt a szokást. Térjünk rá akkor húsvét hétfőre, húsvét másodnapjára, ami inkább már a világi szokások miatt nevezetes. Gyakori elnevezése a vízbevető hétfő, ami utal arra szokásra, hogy ilyenkor a legények eljártak, és hát bőségesen meglocsolták a lányokat, általában kútvízzel, de nem kevéssel, akár egy egész vödörnyivel, vagy előfordult ez is, hogy a pulthoz vagy a vájukhoz vitték ki a lányokat, és ott frissen locsolták meg őket. Eredete lehet ennek a szokásnak, hogy a húsvéthoz kapcsolódó ókeresztény szokás, a keresztelés, ami szintén vízbe merítéssel történt, de akár olyan legendát is kapcsolhatnak hozzá, hogy a szent sírt meglátogató asszonyok, amikor felfedezték, hogy Jézus már nincs ott és feltámadt, hogy ezt a hírt minél később tudják elvinni a tanítványoknak, ezért a zsidók vízzel öntötték le őket, hogy ezzel akadályozzák meg a hír átadását. De hogyha ennek a természet megújulásához kapcsolódó vonatkozását nézzük, akkor valóban a víznek a termékenyítő hatása is nagyon fontos szerepet játszott ebben, ahogyan az eső megöntözi a földet és termékenyé teszi, így a víznek mindenképpen volt egy ilyen termékenységvarázsló hatása, tisztító hatása. Sőt, bizonyos településeken, a itt a Fejér megyei falvakban megmaradt a vesszőzés is, mint ilyen tisztító hatású szokás. Húsvét hétfőn egy korbácsot fontak a legények, és azzal vesszőzték meg a lányokat, hogy így mindenféle bajtól, betegségtől megóvják őket. Cserébe pedig megkapták érte a már nagypénteken elkészített piros tojást, hímes tojást, aminek nagyon-nagyon sokféle díszítési eljárása ismert, és nagyon sok motívum ismert. A legszebbet talán mindig annak a legénynek tartogatta, akit már komoly udvarlónak tekintett. Hát talán ez egyik legegyszerűbb díszítési eljárás, amikor szép formájú leveleket rögzítenek a tojás héjára, és úgy teszik a festőlébe. Így, ahol a tojás héjat takarja a levél, ott nem fogja a festék, és ez a szép mintázat rajta marad a tojáson, ez a berzselésnek a technikája. Tehát a leggyakoribb volt a viasszal írt tojás, amit nagyon sok tájon alkalmaztak. Általában mély viasszal, írók a segítségével vitték föl először az osztóköröket a tojásra, és aztán ezekbe a kis kazettákba helyezték el a különböző elnevezéssel bíró mintázatokat. Tájanként változó módon, de a színezésnél alapvetően a piros szín volt a jellemző. Hát ez a piros inkább egy ilyen vöröses barnát jelent, mert elsődlegesen a vöröshagyma héját használták fel, annak a főzetét festőléként. De használtak azért más színeket is, például a zöld búzából készült főzettel, akár zöld színű tojást is lehetett festeni, vagy a vadalmafa kérgéből sárga festőlevet is nyertek, azzal is lehetett színezni a tojásokat. A család nőtagjait mindenütt meglocsolták, de természetesen az eladósorban került lányokat érintette leginkább ez a szokás, de ugyanúgy meglocsolták a kislányokat, meg az édesanyjukat is, tehát mindannyian részesültek ebből az egészségvarázsló és frissítő és hát termékenységet varázsló szokásból. Húsvét hétfőnél ugye a fő szokás az a locsolkodás volt, ilyenkor különféle locsoló verseket mondtak a legények, és hát cserébe megkapták ezt a piros tojást, amiből kellő mennyiségű összegyűlt, úgyhogy a délután az gyakran tojásos játékokkal telt el ilyenkor a legények számára, a tojásgurítás, vagy a tojások összekoccantása. Jó lehetőség volt arra, hogy akár egymástól is elnyerjék ezeket a megkapott hímes tojásokat, vagy piros tojásokat. Húsvét kedjén a lányok viszonozták ezt a figyelmességet a legényeknek, és olyankor ők is megöntötték a legényeket valóban. De hát ezért leginkább ez a húsvét hétfői locsolkodás volt általános. Említettük az elején, virágvasárnaptól fehér vasárnapig tartott ez az ünnepkör. Fehér vasárnapot, mint zárónapot, a húsvét ünnepkör zárónapját kell még kiemelnünk, ami a nevét elsődlegesen onnan kapta, hogy az ókeresztényeknél a húsvéti keresztelkedéskor felöltött fehér ruhát eddig a napig hordhatták, tehát ilyenkor vetették rá a tisztaságot jelképező fehér ruhát. A nap jeles szokása pedig az a szertartásos barátságkötés, ami akár egy életre szóló rokonsági viszonyt is kezdeményezhetett, egyfajta műrokonságot. Azok a fiatalok, lányok, akik jó barátságban voltak, ezen a vasárnapon egy tálba vagy egy kosárba összekészítettek olyan húsvéti eledeleket, ami az ünnepi asztalról lekerült, lehetett benne sütemény, kalács, tojás, akár egy üvegbor is, és vagy saját maguk, vagy egy kisebb lány segítségét kérve elküldték, vagy elvitték a legkedvesebb barátnőjüknek, és átadták ezt a komatálat, vagy mátkatálat.
Húsvét után való vasárnap, így vittük a komatálat, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Komatálat hoztam, meg is aranyoztam, ha nem tetszik komának, küldje vissza komának. Komatálat hoztam, meg is aranyoztam, ha nem tetszik komának, küldje vissza komának.
Aki ha jó szívvel fogadta, akkor levette ezeket a küldeményeket, és helyébe maga készített oda a sajátjából. És ha viszonozta ezt a figyelmességet, akkor ezzel valójában egy életre szóló barátságot kötöttek. Házasságkötésük után egymást hívták keresztszülőnek, a születendő gyermekeiknek, és ez egy nagyon szoros kapcsolat volt. A keresztszülőség egyébként is egy nagyon komoly vállalás volt az emberek életében, hiszen azt vállalták ezzel, hogy ha bármi történik a szülőkkel, akkor ők fogják felnevelni a gyermekeket.
Nem került szó a húsvéti nyúlról.
Nem magyar eredetű eleme a húsvéti jelképeknek, ez egy német ünnephez kapcsolódó elem. A németben az Ostere, ez az istennőnek a hírvivője, innen a húsvét német elnevezése is. Ami kezdetben galamb volt, aztán egy büntetés folyamán az istennő a hírvivőjét nyullá változtatta. Innen talán egy kicsit magyarázatot nyerhet az is, hogy miért tojik tojást a nyúl, miért pont a nyúl tolja a húsvéti tojást. Jézus feltámadásához nem kapcsolhatjuk. A magyar hagyományokban nincs módja, nincsen előzménye a nyúlnak. Ez egy átvett elem, de valójában a tavasz megújulásához, a termékenységhez kapcsolódik egy nagyon szapora állatról van szó. Talán ezért nem beszéltünk róla, mert nem a magyar hagyományokhoz kapcsolható az eredetet.
A húsvétról gyakran szóba kerül, hogy nagyon sok pogány eredetű vagy kereszténység előtti szokás megjelenik benne. Hogyan látja ezt a kettőséget?
Valóban nagyon sok világi mozzanata is van ennek az ünnepkörnek, de úgy gondolom, hogy rendkívül hangsúlyos, főleg a három szent napban zajló cselekményekben az a fajta egyházi kötődés, ami jellemezte a hagyományos falusi életmódot, és mivel a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek a húsvét, ez mindenképpen nagyon hangsúlyosan jelenik meg ebben az időszakban. Úgy érzem, hogy megtalálták a kellő egyensúlyt a világi elemek és a liturgiához kapcsolódó szokáselemek között, és valószínűleg nagyon jól megfért a kettő egymás mellett. Vagy pedig olyan jelentést kaptak, ami könnyebbé teszi így a beolvadását a jelképnek, és hogyha visszatérünk például itt a tojásra, mint húsvéti jelképre, akkor ebben benne van az a fajta valóban akár pogány eredetűnek tekinthető ősi szimbólum jelkép is, ami a világ keletkezését magyarázza nagyon sok eredetmítoszban. De ugyanakkor a piros tojáshoz kapcsolódó legendáknál már beintegrálódik nagyon szépen ebbe az ünnebe olyan módon, hogy a hozzákapcsolódó legenda során a Krisztus keresztfája alatt elhaladó asszonyok, akik tojást vittek a kosarukban, letették a tojást, hogy egy pillanatra imát mondjanak el, és ez idő alatt a lehulló vércseppek festették pirosra ezt a tojást. Tehát megjelenik az a fajta magyarázata is ezeknek a húsvéti jelképeknek, ami már nagyon jól hozzákapcsolható az egyházi liturgiához, illetve ennek a vallási tartalmát is megmagyarázza, vagy átalakítja ilyen módon. Ez a fajta készülődés az ünnepre, vagy a három szent napnak a végigélése egy hagyományos életmód mellett sokkal hangsúlyosabb volt. Ma már talán inkább a húsvétre kerültünk a hangsúly a feltámadás utáni időszakra, a feltámadási szertartása, illetve a húsvét vasárnap szertartásaira terüldött át a hangsúly. Egy hagyományos falusi közösségben nagy csütörtöktől kezdve ugyanolyan fontos volt, hogy részt vegyenek minden egyes nap szertartásain, és közösségben éljék meg ennek az elemeit.
Baksa Brigitával, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docensével beszélgettünk a húsvéti ünnepkör népszokásairól. A műsort Koncz Imre készítette.